Mi is köszöntünk mindenkit. Én egy vidéki nagyvárosban nőttem fel, szüleim vallása szerint reformátusok voltunk, de templomba nem jártunk, igen, hirdetéseket nem hallgattunk, még az ünnepi alkalmakkor sem mentünk el Isten tiszteletekre. Bibliát sem olvastunk, és otthon egyáltalán Istenről nem, vagy csak nagyon ritkán volt szó, nem beszéltünk róla. Középiskolás éveimet a Debrecen Református Kollégium gimnáziumába töltöttem. Ott hallottam Istenről és Krisztusról is. Ott konfirmáltam, és azt viszont el kell mondani, hogy az igei alkalmakról, amik általában kötelezőek lettek volna, rendszeresen ellógtam. Tehát ez így volt akkoriban. Isten létezése nem volt kérdéses számomra, rendszeresen imádkoztam, fontosnak tartottam a 10 parancsolatot, és igyekeztem azt betartani. De Jézus személyével problémáim voltak. Ugye konfirmáltam, sok mindent tudtam és értettem, de mégsem értettem. Nem értettem, hogy miért van szükség megváltóra. Tehát én azt gondoltam, hogyha Isten mindenható és szeret is bennünket, akkor ő megteheti azt, hogy üdvözít minket, ha ő úgy akarja. Hiszen végülis ez a lényeges kérdés az életünkben, hogy van üdvösségünk, vagy nincs, hogy az örök életre jutunk-e, vagy a kárzatra. Én pedig azt gondoltam magamról, hogy én jó ember vagyok, körbenéztem, akkor ez úgy egyértelműnek tűnt. Nem gyilkoltam még meg senkit, nem is szándékoztam, szüleimet is tiszteltem, Istent is tiszteltem. Úgyhogy nagyjából kicsit úgy voltam, mint a gazdag ifjú történetében a gazdag ifjú. Aztán egyetemistaként Budapestre kerültem, ekkor kezdtem el templomba járni. Igazi gyülekezetben nem szívesen mentem el, mert úgy nem mertem bemenni egy gyülekezeti közösségbe. Viszont akkor indult az egyetemi Isten tisztelet, ez hétköznapokban esténként voltak igehirdetések, ahol különböző meghívott igehirdetők prédikációját hallgathattuk meg, és ott nagyon jól éreztem magam. Jó, nagyon jó közösség volt, és ott komolyabban hallhattam Isten igéjéről. És nagyon sok mindent megértettem ott. De volt valami, amit nem értettem. Sőt, kifejezetten bosszantott az, amikor a lelkészek a megtérésről, az újjászületésről kezdtek el beszélni. Hát nem tudtam, hogy mi ez az újjászületés, miért kell erről annyit beszélni, hiszen azt tudtam, hogy Isten meghalt a bűneinkért, akkor mi ez egyáltalán. De mondom, az volt az érdekes, hogy ez ilyen bosszantó érzéssel töltött el engem. Úgy szerettem volna ezt megkérdezni az igényhirdetőktől, lelkészektől, de ahhoz se volt bátorságom, úgyhogy ez nem történt meg. És nem tudtam, mit kellene még tennem ahhoz, hogy Istennek biztosan megfeleljek. Itt valójában gondolataim mélyén az a téves elgondolás volt, hogy Isten a jó cselekedeteink minősége vagy mennyisége alapján részesít bennünket a kegyelmében. Úgyhogy abban a bizonytalanságban voltam itt ebben az időszakban, hogy most van üdvösségem vagy nincsen. A fokozatos javulásaimmal megfelelhetek-e Istennek. Valóban azonban nem hittem el Istennek, hogy nekem is szükséges lenne megtérnem, újjászületnem. Itt egy igét szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban, ahogy a János evangélium a 3. részében, a 3. versben Jézus mondja, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. Újonnan kell születnetek. Ezt Nikodémusnak mondja. Az egyetem Isten tiszteletek kapcsán viszont nagy ajándékot kaphattam Istentől, mert megismerhettem leendő feleségemet, társamat.
Hát én is református családban nőttem föl, mi jártunk templomba, és én ebben a templomban egy pesti gyülekezetben konfirmáltam. Nagymamáméknál sokat voltam nyaranta vidéken, mikor a szüleimnek dolgozniuk kellett, és ők viszont nagyon erőszakolták a templomba a járást, ott nem lehetett kihagyni egy alkalmat sem, sőt a biblia olvasást is. Ez nagyon nagy ellenállást váltott ki belőlem. Tehát addig, még amikor szívesen is mentem templomba, ezután már sokkal nehezebben szántam rá magam. Lekonfirmáltam 10 évesen, és utána én gyülekezeti bibliaórákra is jártam, először a nagy ifivel, akik ilyen 30-40 évesek voltak, aztán indult a kis ifi, tehát én ott jól éreztem magam, de engem sem érintettek meg annyira az istentiszteletek, és én is azt gondoltam, hogy elég jó ember vagyok, rengeteget segítek otthon, jól tanulok, ahogy csak bírtam, igyekeztem megfelelni, és mégis nem éreztem jól magam, tehát rendtentő sok megfelelni vágyásból fakadó szorongásom volt, és rengeteg gyötrelmem amiatt, hogyha valakinek valami nem tetszett, amit csináltam, vagy kritikát kaptam, vagy nem sikerült valami. Tehát ez már sokszor betegessé fajult, nem tudtam ezektől a gondolatoktól szabadulni. Nagyon kritikusan hallgattam az ige hirdetőket, azt hiszem én voltam a legjobb kritikusa, állandóan mérlegeltem, hogy na hát ezt most jól mondja, ezt most nem annyira, ezt nem értek egyet, ezzel egyetértek, tehát nem vettem igazán komolyan és tisztelettel Isten igéjét sem, hanem attól függően, hogy nekem tetszette vagy nem, annak megfelelően megfogadtam, vagy próbáltam megfelelni, teljesíteni, vagy nem. Engem is rettenetesen bosszantott és irritált, amikor úgy éreztem, hogy elvárják, sőt követelik tőlem a megtérést, és közben én úgy éreztem, hogy nem hajlandóak elmondani, hogy hogy is kell ezt csinálni, mert én nagyon szeretnék megtérni, csak mondják már el végre, hogy hogy kell ezt csinálni, mert olyan misztikus és elérhetetlen dolognak tűnt. Néha azt hittem, hogy Isten elérhetetlen követelményeket támaszt ellenem, előttem, és ennek úgyse fogok tudni megfelelni. Mindig elég őszinte voltam, néha túl őszinte is, és rendkívül utáltam a hazugságokat és a képmutatást, és amikor így próbáltam kérdezősködni bölcsebbnek tűnő emberektől, és azok voltak a válaszok, hogy Jézussal élve minden szép és jó, beköltözik az ember szívébe a szeretet, utána már mindenkit tud szeretni, számára semmi sem lehetetlen, és pláne, hogyha ezt így rajongva és széles mosolyal kísérve mondták, akkor ez számomra már teljesen hiteltelenné vált. Én is nagyon örültem, amikor indult az egyetemi istentisztelet, végre saját korosztállyal lehetett együtt lenni, és a változatos ige hirdetések is nagyon színesek voltak, és rendkívül tetszettek számomra. Ráadásul, ahogy már Pista mondta, itt ismerkedtünk meg, és rendkívül boldog voltam, hogy végre van egy ember, aki engem megért, és mindenkinél jobban meg tudjuk érteni egymást.
Házasságkötésünk után mindkettőnket lekötöttek a mindennap teendői, két gyermekünk született. A Bibliát nem olvastunk, Isten tiszteletekre nem jártunk. Mind a ketten vágyakoztunk igaz Isten ismeretre, de gyakorlatilag semmit nem tettünk annak érdekében, hogy megismerhessük őt. Életünknek és házasságunknak volt egy számunkra kifejezetten nehéz szakasza. Én akkor sokat dolgoztam, sokszor többnyire későn jártam haza. Olyan is előfordult, hogy az éjszakát is a munkahelyemen kellett töltenem, úgyhogy reggelre értem csak haza. A feleségem közben az egyetem kiegészítő szakát végezte, ami azt jelentette, hogy szombaton és pénteken gyakorlatilag nem volt velünk. Úgyhogy szinte semmi időnk nem maradt egymásra és a gyerekekre. Mindketten fáradtak voltunk egész héten, és emellett anyagi nehézségeink is voltak, mert az én fizetésemből szűkösen jöttünk ki. Úgyhogy meglehetősen feszült volt otthon a légkör ekkoriban, és egyéb nehézségeink is adottak. De a hullámok egy konkrét eset kapcsán csaptak át teljesen fölöttünk. Ez pedig úgy történt, hogy egy házaspárral olyan komoly nézeteltérésbe kerültünk, ahol azt éreztük, hogy semmibe vesznek, megaláznak bennünket, és ő törvénytelenül a jogainkba gázolnak. A feleségem folyamatosan unszolt engem, hogy most már mondjam meg a magamért, és csináljak valamit. Hát én próbálkoztam is, de hát nem sok mindent tudtam elérni. Így gyakorlatilag teljesen tehetetlenek voltunk ebben a helyzetben. Úgyhogy az addig gyenge lábakon álló családi béke teljesen felborult. Állandó váltak feleségemmel való heves veszekedéseink. Mindenben egymást vádolva és bántva léteztünk. Itt a hűségről hallottunk, és itt azért azt szeretném elmondani, hogy ekkor is tudtuk azt, hogy a másik az a legjobban illő, hozzánk illő társ, sőt, Isten ajándéka. Mégis ezzel együtt komoly válságba került a házasságunk. És ez nem az első ilyen alkalom volt, mert korábban már átmentünk komoly kríziseken, de ez most úgy egészen más volt, mint addig. Mert a veszekedések közben a haragon és a gyűlöleten kívül megjelent valami más is, valami ijesztő, ami nehezen megfogalmazható közöttünk, illetve bennünk. Nehéz ezt így szavakba önteni, mert valami olyasmivel találtam én itt magam szembe, amivel addig nem találkoztam, nem tapasztaltam. Amikor a társam szemébe néztem, már sokszor nem őt láttam, hanem valami démoni sátáni erőt éreztem. És eközben az ellenséges férfival szemben pedig gyilkos indulatok ébredtek bennem. De ezt most szó szerint gondolom, tehát azon járt az eszem, azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne őt eltenni láb alól. Úgyhogy a jó ember képen, amit magamról úgy alkottam, az így szerte foszlott, és rá kellett ébrednem, hogy gyakorlatilag én gyilkos vagyok, és Isten előtt bűnös. És úgy tisztában voltunk mindketten azzal, hogy ez a sátán munkája, tehát ő munkálkodik bennünk és közöttünk, de abszolút tehetetlenek voltunk vele szemben, és úgy éreztük, hogy csapdába estünk. És azt tudtuk, hogy ezen csak Isten tud segíteni, ő tud segíteni rajtunk, de azt nem tudtuk, hogy vajon akar-e. Úgyhogy kétségbeesésünkben jelentkeztünk egy házaspári csendes hétre, amiről egy ismerősünktől hallottunk, és abban bíztunk, hogy esetleg ott kaphatunk Istentől valami mentővet magunkra, illetve a házasságunkra nézve. Így nagy izgalommal bontottuk ki a borítékot annak idején, viszont csalódni kellett, mert azt a hírt kaptuk, hogy már betelt a hely, későn jelentkeztünk ugyanis, úgyhogy nem volt számunkra hely. Úgyhogy teljes elkeseredésben voltunk ekkor.
Ezután eltett pár hónap, addig valahogy úgy elvegetáltunk, én már nem is nagyon emlékszem, hogy hogy sikerült, és egyszer csak telefonon az ismerősünk, aki ajánlotta ezt a hetet, telefonált, hogy megüresedtek helyek, és mehetünk. De ez pár nappal előtte volt ennek a csendes hétnek, már gyakorlatilag nagyon nehéz volt elintézni, hogy egyrészt ő dolgozott, meg két gyereket összepakolni, de azt mondta, hogy rögtön dönteni kell, és számunkra nem volt kérdéses, hogy persze, hogy megyünk, mindent elintézünk úgy, ahogy kell, nem számított semmi, csak hogy végre. Tehát valóban Isten könyörülő kegyelmét láttuk, és egy segítségnyújtó kezet ebben. Érdekes volt, hogy annyi olyan házaspárral ismerkedtünk ott meg, akivel előtte soha, tehát nagyon őszinte és nagyon hiteles házaspárok voltak ezen a csendes héten, és valóban megértő és segítő társakra találtunk. Nagyon sokszor próbáltunk velük külön is beszélgetni, egy-egy beszélgetésbe bekapcsolódni, és nagyon tartalmasak voltak az előadások is, amik a mindennapi életre és a házasságra vonatkoztak. Ez nagyon megérintett minket, hogy Isten minden napra és minden tevékenységi körre és nevelésre tanácsol minket a Biblián keresztül, eddig ezt nem értettük. A beszélgetések során egyszer csak két házaspár beszélgetett, és az utolsó mondatokat sikerült elcsípni, és kiderült, hogy ilyen sátáni okkult hatásokról beszélgettek, és az ebből való szabadulásból. Ez nagyon érintett minket, mert mi is úgy éreztük, hogy valami hasonlóval állhatunk mi is szemben. Megkértük őket, hogy meséljenek egy kicsit bővebben erről, és ők tanácsolták, hogy menjünk ebben a témában tapasztalt lelkészhez. Így jelentkeztünk be itt a mi egyik lelkészünk az időpontot kérve, és ő elmondta, hogy hogyan lehet ebből a ezektől a hatásoktól megszabadulni. Rádöbbentünk, hogy akaratlanul is kapcsolatba lehet kerülni a sátánnal, úgyhogy az ember nem is tud róla, pláne hogyha nem ismeri Isten erről szóló igéjét és intéseit. Nagyon könnyen lehet varázslással, agykontrollal, ezoterikus tanokkal, horoszkóppal ilyen hatások közelébe kerülni, és ettől aztán utána már az ember magától nem tud megszabadulni. Ez velünk is megtörtént, mi is ilyesmibe beleestünk, ez most nem a teljes skála, csak nem húzzuk el az időt. Egy imádságban megbánva, és megbántuk, és megtagadtuk a sátánnal való mindenféle kapcsolatot, és megszabadulhattunk ezektől a hatásoktól. Ez egy csodálatos dolog volt, külső szemlélő számára nem történhetett semmi, de valóban, mint ahogy az ige is írja, mint amikor lehull az ember szeméről a hájuk, és végre a vak lát, és a süket hal, tehát úgy éreztük egyszerűen teljesen természetes és érthetővé vált, hogy mi Jézus jelentősége, amit addig egyszerűen képtelenek voltunk felfogni. Egy hasonlattal szeretném ezt szemlélni, nagyon nehéz erről beszélni és megfogalmazni, elnézést, ha nem túl érthető, de a készülés közben az jutott eszünkbe, hogy olyan, mintha sokszor mondják az ige hirdetők, hogy leegyszerűsítve olyan a megtérés, mintha az ember az üres kezét kinyújtaná Isten felé, és elfogadná a megváltó kegyelmet. Nekem ez egy kicsit olyan volt, hogy mondták, hogy olyan egyszerű, hát csak nyújtsd ki a kezed, de olyan volt, mintha az én kezem le lenne kötözve. És először, hogy én ezt meg tudjam tenni, ezektől a kötelékektől kellett megszabadulni, amit valóban sikerült végre megtennünk. Ezután már nagyon egyszerűnek és könnyűnek tűnt a megtérés is. És bűnbánattal, bűnvallással kértük Jézus Krisztust, hogy ő legyen az életünk ura, és neki szeretnénk ezentúl engedelmeskedni. Ez megint csak külső változást nem sokat okozott, viszont egy nagyon nagy békességet és változást okozott lelki értelemben. Megszabadultunk a szörnyű, kínzó lelki gyötrődésektől, félelmektől, és én a halál közeli élményektől is. Meg tudtam bocsátani utána, mert azelőtt gyakorlatilag ez számomra lehetetlen volt. Állandóan újra-újra előjöttek a sérelmeim, már én magam is tudtam, hogy hát ez nem normális dolog, hogy évekre visszamenőleg apró, pici dolgok is, és egyszerűen nem hagytak nyugodni, és nem tudtam elhessegetni magamtól, akármennyire szerettem volna.
Azt Isten külön ajándékaként fogadtuk, hogy egyszerre születhettünk újjá, és egyszerre hívhattuk be Jézust az életünkbe, és adhattuk át az életünk fölötti hatalmat neki. Itt a változásokról már hallottunk valamit, én még annyival kiegészíteném, hogy azért az alapvető változást jelentett az életünkben, hogy a megtérésünkkel az addigi halott, azaz Isten nélküli állapotunk helyett életet kaptunk, illetve örök életet kaptunk. Itt az Efézusi levél második részének, 4.-5. rész versében olvashatjuk ezt, hogy de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. A kapott új életünkkel az is együtt járt, hogy kezdtük érteni Istent. Ez legszembetűnőbben a Biblia olvasásnál volt látható, mert korábban is én például szerettem volna elolvasni a Bibliát, itt többször nekifogtam, hogy elejétől a végig elolvasom, és hát Mózes második könyvéig jutottam, úgy nagyjából ennyire sikerült. Megtérésünk után a Bibliát már nem egy vastag könyvnek gondoltam csak, amit Isten adott, de mégiscsak, mint egy könyvet szemléltem, hanem valóban Istenhoz, személyesen hozzám szóló üzenetét olvashattam benne. Attól függetlenül, hogy nem sorba olvastam az ige helyeket, hanem mondjuk a kalauz szerint. Másik egy nagy változás volt így, hogy nem csak, hogy érteni kezdtük, hanem egyet tudtunk vele érteni. Tehát igazat tudtunk adni Istennek, ami korábban szintén nem volt, ahogy itt szintén már korábban hallottuk, hogy a Biblia olvasás során is, de az ige hirdetések során is én is állandóan elemzésben voltam, hogy mondatonként folyamatosan értékeltem, hogy ezt el tudom fogadni, amit mond az ige hirdető, vagy Isten igéje, ezt pedig nem. Tehát a saját értékem szerint próbáltam mérni, nem pedig igaznak elfogadva azt, amit Isten mond és kijelentett számunkra. Nagyon fontos változás lett az, hogy szabaddá váltunk többféle értelemben is. Tehát egyrészt szorongásoktól, kényszergondolatoktól, vagy kényszercselekvésektől megszabadultunk, és a döntéseinkben is szabadok lettünk. Hát erről hallottunk itt korábban. Tehát ez az aggodalmaskodás, ami rám annyira jellemző volt. Mert annyiféle félelem volt bennünk, hogy mi lesz velünk és a gyerekeinkkel, vagy hogyan fogunk megélni, lesz-e pénzünk mondjuk fél év múlva, hogy mi lesz akkor, hogyha rosszat gondolnak rólam az emberek. Ettől így sikerült megszabadulnunk. Nem arról van szó, hogy mondjuk teljesen mások lennénk, mint amilyenek voltunk. Tehát a tulajdonságaink azért megmaradtak. Én például a mai napig is nehezen hozok meg egy-egy döntést. De az viszont egészen más már, hogy nem félelemből döntök, ami korábban sokszor előfordult. Tehát szabad lettem arra, hogy akár a nehezebbnek tűnő, vagy mások által nem annyira elfogadható, vagy szimpatikus döntéseket is meg tudjam hozni. Hát úgy is mondhatnánk ezt, hogy keressük egyrészt Isten akaratát, másrészt képesek vagyunk Isten akarata szerint dönteni, cselekedni. Ez nem azt jelenti, hogy bűntelenné váltunk volna, hiszen hallottuk itt Feri bácsitól is, hogy Jézus volt egyedül bűntelen, követ bűnöket, de ezt nem követi ez a korábbi önmarcangolás, önvádló, gyötrő lelki ismert furdalás, hanem tudjuk, hogy Jézushoz kell vinnünk a bűneinket. Itt a szabaddáválással kapcsolatban is szeretnék egy igét felolvasni. A Római Levél 8. részének 14. és 15. része. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok.
Vannak nyilvánvaló nem csak lelki jelei is a megtérésünk utáni életünknek, és nagyon hamar, korán kiderült, hogy én nekem van egy fejlődési rendellenességem, ami miatt már 20 éves koromban megmondták, hogy nem lehet, vagy nagyon nehezen lesz gyerekem, tehát hogy erre számít csak. Ezt én közöltem is Pistával, mielőtt, mikor megismerkedtünk, meg összeházasodtunk. Tehát gyakorlatilag orvosilag nem, vagy nagyon nehezen lehetett gyerekem, ezt tudtuk már előre. Nagyon boldogok voltunk, hogy mégis már megtérésünk előtt is két gyerekkel ajándékozott meg Isten. Hát azért ez az orvosi megállapítás ez nem volt alaptalan. Nagyon nehéz volt kihordanom őket, végig feküdni kellett, de koraszülöttem, bár de egészségesen született meg a két kislányunk. Hónapokat töltöttem kórházban, végig rettegtem az egész terhességet, hogy mi lesz, nagyon ijesztő volt, és tényleg bármire lehetett számítani a kezdetektől kezdve. Megtérésünk után már imádságban kértünk új gyermeket, már kihevertük az előző két terhesség ijegységét, és megint nagyon vágyakozni kezdtünk gyermekek után, meg ebben a két lányunk is erősen úszott minket, úgyhogy rászántuk magunkat, és mivel már Istenbe bíztunk, tehát tőle kértük el, és tőle vártuk a gyermeket. Az új terhességem első ultrahangvizsgálatán két gombóc jelent meg a képernyőn, ami nagy meglepetés volt. Én se tudtam, hogy most a megdöbbenésemen, hogy tudok úrrá lenni, de végül is nagyon örültem neki. Férjemnek kicsit félve, de örömmel újságoltam, hogy iker gyermekeket várunk. De én is megdöbbentem az ő arcának, színének változásán, mert falfehérré vált, és ott lestük, hogy mikor kapjuk el.
Hát igen, nagyon megdöbbentett a hír. Az első gondolatom az volt, hogy feleségem adottságai mellett az ikerterhesség gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyik kicsit sem fogja tudni esetleg kihordani, sőt, hát az ő élete is veszélybe kerülhet. Aztán az jutott eszembe, hogy az is lehet, hogy Isten ajándékot készített számunkra, hiszen mi kértünk tőle egy gyereket, és kettőt fogadni esetleg. Mert neki van hatalma erre is, ebben biztos voltam. Hát azt nem tudtam, hogy ahogy Isten akarata micsoda, tehát hogy melyik úton visz majd minket keresztül. De azért az a megnyugvást töltött el, hogy bármi lesz is, engedelmes és alázatos szívvel fogjuk ezt elfogadni tőle. Mert végül is a gyermekeinket az ő kezébe tettük, vagy a gyermekünket, mert mi nem tudtuk, hogy kettő.
És az is nagyon csodálatos volt, hogy valóban Istenbe bízva tudtuk vállalni már ezt a két gyermeket, és ez tényleg csodaként tapasztalhattuk meg, hogy ez volt a legstabilabb és legnyugodtabb terhességem, mint testileg, mint lelkileg. És kórházba is csak szülni kellett bemenni, ezt aki sokat volt kórházba tudja, hogy ez milyen öröm, hogy nem kell ott hónapokat tölteni. Az orvos utólagos elmondása szerint is orvosilag is megdöbbentő volt a műtét után, hogy tudtam, hogy voltam képes félmékben kihordani két gyereket, akik két és fél kilósan születtek, aztán később meg, tehát ez gyakorlatilag lehetetlen, így orvosilag is, meg emberileg is. A megtérésünk óta is vannak nehéz periódusaink, időszakaink. Most előkerültek, most építkezünk éppen, és előkerültek a régi naptáraink, tehát nagyon sűrű, nagyon nehéz, és tényleg sokszor az erőnket kizsikerelő évek vannak a hátunk mögött. Így kell gyermekeket nevelni, pláne az elején azért az sem egy olyan nagyon könnyű feladat, nagyon örömteli, de fizikailag, lelkileg is nagyon nehéz tud lenni. És hát azért a sok munka, a fáradtság azért a házastársi kapcsolatnak nem éppen a legjobb tréningje. És nagyon sokszor kerültünk így is mélypontba, vagy konfliktusokba. Nagyon nagy öröm számomra, hogy akkor mindig kapaszkodhatunk Isten igéjébe és ígéreteibe, és ezzel kapcsolatban van egy nagyon kedves igém, amit szeretnék felolvasni. A János első levele 5. részében, a 14.-15. versben van: ha valamit Isten akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Isten szerint a házasság és a házas élet szent. Tehát én ezt az igét nagyon szívhez szólónak tartottam, és gyakorlatilag biztos voltam benne, hogy Isten akarata az, hogy a mi házasságunkban a szeretet kapcsolat helyreálljon, és hogyha én ezt kérem, amikor éppen ez nincsen meg, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten ezt megadja. És ezt én nagyon sokszor tapasztaltam is, és nagyon sokszor tényleg csak alázatosan, amikor az ember már tehetetlen, imádkozik a házastársi kapcsolatáért, vagy szeretett kapcsolatáért, azt gondolom, hogy ezt nagyon sokunk már megtapasztalhatta, hogy Isten mindig segít, sose hagy ebben magunkra, és hogy milyen szörnyű mélypontokon is hamar túl lehet lenni, tényleg majdnem rögtön tapasztalhatjuk a segítségét, amint csak kimondtuk. Persze ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell megtenni a mit Isten parancsol, tehát késznek kell lennünk a megbocsátásra és a bocsánatkérésre. És egy biztató igével szeretném zárni a bizonyságtételünket. Ez a rómaiakhoz írt levélben van, hogy 8:32-ben, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Köszönjük.